Imádkozunk, Uram, áldunk és magasztalunk téged, mert szent lelked által megérinted a mi szívünket, és hódulattal, imádattal tudunk leborulni előtted, és ezt az Isten tiszteletet várod tőlünk, hogy valóban, ahogy a parancs mondja, szeressünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből. Add, hogy ilyen legyen mindenkor a mi gyülekezeti Isten tiszteletünk, ilyen lehessen a családi Isten tiszteletünk, és áldj meg bennünket azzal, hogy egyéni életünk, cselekvésünk, ebben a világban való munkálkodásunk, attól, hogy mindenkor minden tettünk és szavunk téged dicsőíthessen, és a te tiszteletedre élhessünk, hogy tiéd legyen minden tisztelet és dicsőség, hogy ne miattunk káromolják azt a szent nevet, Uram, amely mindenek fölött való név. Áldunk ezért téged, Úr Jézus. Amen. Délelőtt ugye hallottuk, hogy szól a Krisztus, hogy egyedül Krisztus, és tulajdonképpen Jézus Krisztusban Isten egészen közel jött az emberhez. Benne megláthattuk Istent. Ugye így mondja az Úr Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, aki engem lát, látja az Atyát. Megdöbbentő kijelentések ezek, és azt jelentik a mi gyakorlati hívő életünkben, hogy megismerhettük Istent Jézus Krisztuson keresztül, és tudjuk, hogy kit tisztelünk, ki az, aki előtt meghódol a szívünk, vagy ahogy hallottuk reggel ugye a Filippi levél Krisztus himnuszából, hogy ki előtt hajtjuk meg térdünket. Pál mondja is, meghajtom térdemet. Tehát ez a hódolat jele, amikor a teremtmény meghódol az ő Szent Istene előtt. És nem kell, hogy mondjam, az emberi egyéniség, az emberi személyiség megalázásának, vagy éppen hát nehéznek látni azt, hogy mi a Teremtő Isten előtt meghódolunk, hát meg a mi drága megváltónk előtt térdet hajtunk, hanem ez valahogy onnan belülről kellene, hogy jöjjön, mert ezt várja tőlünk a mi Istenünk. Tehát az Isten tisztelet megtisztításáról lesz most majd szó. Ugye látjuk ezt a párhuzamot egy ószövetségi reformáció és a lutheri reformáció párhuzama között, és mindenütt tulajdonképpen ugyanazok a lépések következnek be, mert most ma este az Isten tisztelet megtisztításáról lesz szó, és egyáltalán az Isten tiszteletről. És ezt nagyon komolyan meg kell értenünk, hogy Isten ezt elvárja az embertől. Aki ezt nem teszi, az úgy jár, hogy a római levélben Pál apostol olyan markánsan megírja, és sokan úgy gondolják, és ez valóban meghökkentő, hogy egyházon kívüli emberek úgy gondolják, hogy a vallás az a egyházra, meg a vallásosokra tartozik, miközben ő neki az Istenhez. A római levél pedig arról beszél, hogy itt nincs kivétel. Itt minden embernek meg kell hódolnia Isten előtt. Azt mondja a 20. versben, tehát Róma 1.20, ami ugyanis nem látható belőle, mármint Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Hiszen megismerték az Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak, és gondolkodásukban és értelmetlen szívük elsötétedek. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcseréltek emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Tehát látjuk, hogy ahol nincs Isten tisztelet, ott Isten kiszolgáltatja az embert. Most láthatjuk a mi világunkat, de láthattuk a történelemben, meg a múltban, mindig így volt, és a zsidók életében is láthatjuk, hogy Isten ítélete következett be akkor, amikor az Isten dicsőségét felcserélték négylábúak és mindenféle bálok és astarték tiszteletével. Mindjárt látni fogjuk, hogy micsoda állapotok voltak Júdában, Jeruzsálemben, a nagy király városában, abban a templomban, amit Isten szent nevének tiszteletére építettek és szenteltek föl. Tehát olvasom, most egy hosszú szakaszt fogok felolvasni, egész a 23. fejezetet. Azért olvasom fel, testvérek, ezt az egész fejezetet, hogy lássuk meg, hogy Isten népe hova jut akkor, amikor, ugye, így mondta az ige, mert Áron hagyta, hogy elvaduljon. Elvadult a te népet, mert Áron hagyta, hogy elvaduljon. Kik hagyta, hogy elvaduljon? A papok hagyták, hogy elvaduljon Isten népet. Így, igaz. Tehát olvasom az a 2 Királyok 23 első versétől a fejezet végéig. A király, mármint Józsiás, magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, aztán fölment a király az úr házába, és vele együtt minden júdeai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel, teljes lélekkel megtartják és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkiá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az úr templomából minden olyan fölszerelést, hát most tessék figyelni, az úr templomából minden olyan felszerelést, amit abba állnak, Aserának, az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron mezején, és a Hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy áldozó halmokon töményezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a bálnak, a napnak, a holdnak, a szerencse csillagoknak és az ég egész seregének töményeztek. Kivitette az úr házámban lévő Asera szobrot is Jeruzsálemen kívülre. A Kidron völgybe, és elégette a Kidron völgyben, porrá zuzatta, porát pedig a köznép temetkező helyére szóratta. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőtek a napistennőnek, behozatta az összes papot Júda városaiból, az áldozó halmokat pedig, amelyeken a papok töményeztek, tisztátalanná tette Gébától Bersebáig. Lerontotta a kapuknál lévő áldozóhalmokat, amelyek Jehósua városparancsnok kapujának a bejáratánál voltak. A városkapun bemenve balkész felül az áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az oltárhoz Jeruzsálemben, csak a kovásztalan kenyereket ehettek atyuk fiai között. Azután tisztátalanná tette a tófetet a Ben-Hinnom völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul a moloknak. Hát azt gondolom, hogy az egész egy rémület, nem? Egy horror. Eltávolította az úr házának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda királyai nap tiszteletére állítottak oda. Netán meleg főember szobája mellé egy külön csarnokban. A napnak szentelt kocsikat is elégette, leromboltatta a király azokat, az oltárokat is, amelyek Ahász felső szobájának a tetején voltak, amelyeket Júda királyai készítettek, meg azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé készítetett az úrházának udvarába. Összezúdatta és beleszóratta porukat a Kidron paptakba. Tisztátalanná tette a király azokat az áldozóhalmokat is, amelyeket Jeruzsálemtől keletre, Masit hegytől pedig délre voltak, amelyeket még Salamon, Izrael királya építetett Astoretnek, a szidoniak förtelmes bálványának, Kémusnak, a moábiak förtelmes bálványának és Milkómnak, az Ammon fiai utálatos bálványának. Összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi csontokkal töltette meg. A bételi áldozó halmon lévő oltárt is, amelyet Jeroboám, Nébát fia készítetett, aki vétekbe vitte Izraelt, ezt az oltárt is leromboltatta az áldozó halommal együtt. Az áldozó halmot felperzseltette, porrá zúzatta, a bálványoszlopot pedig elégette. Azután körülnézett Józsiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A sírboltokból kihozatta a csontokat, elégette az oltáron, így tette az tisztátalanná az Úr igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett, az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Majd ezt kérdezte, miféle síremlék ez, amelyet itt látok. A városbeliek így feleltek neki, Isten emberének a sírja ez, aki Júdába jött, és megjövendelte ezeket a dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erre azt mondta, hagyjátok nyugodni, senki se bolygassa meg a csontjait. És békén hagyták a csontjait. Samáriából jött próféta csontjaival együtt. Józsiás Samária városaiból is eltávolította az áldozóhalmokon lévő templomokat, amelyeket az Úr bosszantására készítettek Izrael királyai. Ugyanazon a módon bántál velük, ahogyan a Bételben tette, lemészároltatta az áldozó halmok összes papját, akik ott voltak az oltároknál, és emberi csontokat égetett el azon, ezután visszatért Jeruzsálembe. Megdöbbentő ugye, hogy Salamontól egész Józsiás koráig, ami hát közel 300 év, ennyi idő alatt a júdeai királyok mennyi szégyenletes dolgot cselekedtek, és tisztátalanná tették az úrházát. Ugye Ezékiel könyvében olvasuk is, ezt már idéztem tegnap is, hogy Ezékielnek mondja az Úr, hogy látod, milyen utálatos dolgokat cselekedtek, ezért el kell hagynom miattuk az én házamat. Tehát ne gondoljuk, hogy Isten ott marad azokkal az emberekkel, akik mindenféle okkult, sötét, babonás vagy tévejgő dolgokat cselekszenek. Isten nem maradott semmiféle tisztátalansággal, ő nem vállal közösséget. Ő nem vállal közösséget az ördögökkel. Ugye Pál apostol írja a 2 Korintus 6-ba, hogy mi köze van hívőnek hitetlenhez, mi köze van Krisztusnak Béliához. Ugye tehát egyszerűen meg kellene érteni Isten népének egyszer s mindenkorra, hogy Isten nem tűri el a mi pogánságunkat, hanem ítélet alá esik. És tudjuk, hogy be is következik Isten népe felett az ítélet, mert nem térnek meg. De Józsiásról ugye azt olvastuk, hogy Dávidhoz hasonló szívvel viseltetett az Úrját, és látjuk, hogy teljesen következetesen kipusztít minden bálványt és minden áldozóhalmot, szentfát és mindenféle okkult, pogány dolgot eltávolít a templomból is, Jeruzsálem környékéből is. De ugye milyen megdöbbentő, hogy ha valaki elkezd a sötét dolgokkal foglalkozni, az szépen megy lefelé egész a pokolig. Onnan, tehát közben nincs megállás, ha csak Isten meg nem állít valakit, mert ez az út valóban a pokolba vezet. Ugye egész a Ben Hinnom völgyéig, hát megdöbbentő ugye, hogy maguk ellen fordulnak az emberek akkor, amikor az ördög belép az életükbe. Mert minden bálvánnyal az ördög lép be az életünkbe. Itt nincs mese, ez egyértelmű, sőt minden okkult dologgal. Minden okkult dologgal, és ma nem lehet beszélni. Hát a vallásos emberekkel még hagyján, de amikor hívőkkel kell vitatkoznom, hogy miért nem jó, ha jogáznak például. Hívőkkel kell vitatkoznom ma már. pedig testőrek, a jóga, ez a hata jóga és ezek a testi gyakorlatok. Ezek nem azért teszik a jógik, mert ők sportolnak, hanem hogy uralkodjanak a testük felett, mert a jógázás a megistenülés módszere. És hogy működik? Tulajdonképpen aki jógázik, az felébreszti a kundalini erőt. A kundalini a kígyó istennő, amely a hindu hit szerint az ember szellem testébe fölcsavarodva a saját farkába harap, és aki elkezd jógázni, akkor ez a kundalini kígyó a erőkörökön, csakrákon keresztül kinyújtózkodik, a megismerés az értelem határáig Shiva istenik. Tehát aki jógázik, az a kundalini kígyóistennőt, meg a Shiva istent, a hindu pogány Shiva isten tiszteli. És akkor jógáznak, és nem lehet beszélni, a gyerekeiket viszik a vágóhidra, kismamák mennek jógázni. Tényleg vágóhidra viszik a gyerekeiket? Ez így van. Mind ahogy Izrael is vágóhidra vitte a saját népét, a királyok meg papjaik vágóhidra vitték a népüket. Már saját gyerekeiket ott van, ugye olvasjuk, hogy a Ven Hinnom völgyébe ott volt a Tófet, a Moloknak felállított szörnyű bálvány, ami tulajdonképpen egy bronzkályha volt, egy ökörszarvú isten volt ez a Molok, azt befütötték izzó állapotába, a karjába tették a kisgyermekeiket. Drága anyukák meg apukák. Na hát ilyen ördögivé válik az ember, ha elkezd a sötét erőkkel foglalkozni. És ugye látjuk, hogy a templom mellett férfi paráznák házai vannak. Hát kik voltak ezek a férfi paráznák? Ezek azok az emberek voltak, azok a mocskos disznók, akik az úgynevezett Isten tiszteleteken vettek részt. Tudnélik, a báloknak bemutatott Isten tisztelete orgia volt. A termékenységi isteneken férfiak, nők szexuális kapcsolatot létesítettek. Ezek a férfiak azért voltak ott, hogy kiszolgálják a hívő asszonyokat, idézőjelben. Borzalom, nem? Micsoda erkölcsi mocsok. És ez az úrháza mellett ott volt, és tűrték a drága királyok és papok. Hát a Hilkia főpap mit csinált eddig? Vagy mit csinált a többi pap? Áldozatokat mutattak be az áldozóhalmokon. Ebből éltek, Jeremiást meg akarják ölni a saját rokonsága, az anátóti papok, mert elvesztették a kenyerüket. Ugye itt van Józsiás, berendeli a papokat, de nem állhatnak szolgálatba. Hát tisztátalanná tették magukat, és ugye Izrael területén, Észak-Izraelbe, meg Samáriába, a Bételő ortán mellett le is mészárolja őket. Hát joga van ehhez ennek a királynak? Ez tetszik talán az Istennek? Hát testvérek, hát higgyétek el, itt élet-halál kérdésről van szó. Örök élet és örök halál kérdésről van szó. Mi úgy gondolkodunk, hogy a legnagyobb tragédia a testi halál. Nem. A lelki halál a legnagyobb tragédia. A lelki halál, mert az örök halál. Jézus maga mondja, ne féljetek azoktól, akik megölhetik a testet, és utána nem tehetnek semmit. Megmondom, kitől féljetek. Attól, aki mind a testet megölheti, mind a lelket a gehennára vetheti. Bizony, mondom, tőle féljetek. Tehát ez az igazi Isten tisztelet, hogy én félem az igazi Istent, és akkor nem napistennek, holdistennek, meg mit tudom én, Baba Máriának, meg mit tudom én, kinek mutatok be tiszteleteket, hanem egyszerűen a Teremtő Isten tisztelem. Hát tessék megnézni, napisten, holdisten, az asszonyok kis sátracskákat szőttek, jó pénzért persze eladták, mert ezeknek varázsereje volt. Hát ide jutott Isten népe. Hát most ugyanezen az úton haladunk. Senki nem mondja, hogy most nem ugyanezen az úton haladunk. 16 éves unokám evangélikus gimnáziumba jár. Nagypapa, nézd csak meg, kinyitja nekem a hittankönyvet. Olvasd el! A házasság előtti nem élet, nem bűn. Ez van az evangélikus hittankönyve. Aztán megyünk lefele, és egészen odáig jutunk, hogy Isten haragját szívjuk ki. Mert ne higgye senki, aki ilyenekkel szórakozik, hogy az Isten nem haragszik rá. Igenis, hogy haragszik rá. Egész kicsi dolgok miatt is haragszik az Isten, mert ezek a kicsi dolgok végül egyre mélyebbre vezetnek bennünket. Itt nem lehet megállni, mert itt erőkről, hatalmakról van szó. Ahogy a Efézusi Levél 6. fejezetében mondja az ige, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak a gonoszság világbírója ellen. Tehát itt élet-halál kérdése van. De most térjünk oda-vissza egy kicsit az elejére, hogy maga mellé veszi Ózsaiás az összes vezért, főpapokat, prófétákat, mindenkit, az egész népet, és bevonulnak a templomba, és megújítja a szövetséget az Úrral. És tulajdonképpen ez a reformáció lényege, megújítani, helyreállítani nem csak a templom tisztaságát, mert onnan kirámoltak mindent, nem csak a templom a épület tisztaságát kell helyreállítani, hanem a nép hitében, gondolkodásában, lelkületében kell helyreállni a dolgoknak. És Józsiás nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Ez a fiatal ember, egész fiatal ember, és tudja, hogy mit csinál. Ő parancsol a főpapnak, tessék figyelni. Micsoda szégyen az egészet. Ott van ugye Áron utódja, a főpap Hilkia, és akkor ő találja meg a törvénykönyvet, ott szerencsétlenkedik, mint egy báb figura, és hagyja, hogy az egész ország pogány legyen. És akkor a király, ez a fiatal király meg odaállítja őket, és most tessék itt szövetséget kötni az Úrral. Hát megteszik, mert a királyi erőszaknak engednek, de komolyan megnézzük tovább, mert Jeremiás könyvében olvashatjuk részletesen ezt a kort, hiszen mondtam már, hogy egy idős volt Jeremiás és Józsiás. 2 év volt közöttük. 2 évvel volt idősebb Józsiás, mint Jeremiás. Tehát egy idős fiatal emberek ott, és látjuk Jeremiás könyvében, hogy ugyan a király megtér, valószínűleg egy pár ember megtér, a nép nem tér meg. Aztán jön is az ítélet, 30 év, elpusztul az egész város, kőkövön nem marad. Elpusztul a templom, elviszik a szövetségládát, elhurcolják az embereket a fogságba, iszonyú pusztulás. Kis ilyen kipusztul az egész nép. Ott jajgat Jeremiás, de Ezékiel is, hogy Uram, elpusztítod Izraelt, egészen elpusztítod, még maradékot se hagysz nekünk. De az Úr hagyott maradékot, mert ő kegyelmes Isten. De most tényleg, hogy elolvassa ezt valaki, és akkor erre mit mond mondjuk egy ilyen liberális teológus? Mit mond erre? Ó, hát ilyen ma már nincs. Dehogy nincs. Most volt nem régen a holokauszt, nem? Az is úgy kezdődött, az okkultizmusa. Pontosan úgy kezdődött. Hitler belső köreibe ember áldozatokat mutattak be. Abszolút okkultista, sátánisták voltak. Hát a pusztulás, a gyilkolás, az mindig a sátántól jön. Az Úr Jézus mondta, ember gyilkos volt kezdettől fogva. És akkor vannak emberek, akik ma a New Age mozgalom vezetői sátán imádók. És a New Age-hoz egyre több ember csatlakozik. David Spengler, aki az egyik legnagyobb vezetője a New Age mozgalomnak, egy egyetemi tanár, író, Lucifer imádó. Igen. És a New Age mozgalom vezetői várják a 666-os számú világ megváltót. És megmondják világosan, hogy az ő világ megváltójuk az Antikrisztus lesz. És ez tudatosan itt megy körülöttünk, de fülünk bottyát sem mozgatjuk, és a kereszténység úgy ül a babérjein, mintha semmi baj nem lenne körülöttünk. Ugyanott tartunk, mint a zsidók annak idején, és ugye előfordulhat, Isten adott egy Józsiás, egy rendkívüli kegyelem, hogy kitakarítja ezt a sok mocskot, és akkor azt mondja, na most újítsátok meg az Úrral a szövetségeteket. És Hát persze, olyan érdekes, ott állnak a templomban, és mit mond, és az egésznek felfogadta ezt a szövetséget. Hát igen, csak hogy ugye, ahogy az Úr olyan sokszor mondja, és Jézus is idézte, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Na most az Isten tiszteletre szeretnék egy kicsit beszélni, hiszen Isten Mózes által elrendelte, hogy az ő népe hogyan tisztelje őt. Nem akárhogyan. Nem a saját elképzelésünk szerint lehet Isten tisztelni. Vannak, találkoztam nem egy emberrel, a lelkészi szolgálatom során, akihez elmentem, meglátogattam, jöjjön templom, ó nem, hát ő nem megy templomba, ő a maga módján tiszteli az Istent. Na így nem lehet. Így nem lehet Isten tisztelni. Ő megmondta, hogy a gyülekezetbe kell tisztelni. A közösségben, ott a templomba kell tisztelni az Istent. Előírta, hogy hogyan és miképp kell tisztelni az Istent. És ha valaki, amikor a Szent Sátort Isten fölépítette, akkor tulajdonképpen annak is minden darab, minden, a sátornak minden tartozékát Isten mondta meg, hogy azt hogy kell elkészíteni, hogy kell azt használni, és az egész sátor gyönyörűen kiábrázolta azt a szentséget, amit tulajdonképpen Isten jelent a maga valóságába. Úgy épült fel a Szent Sátor, aztán később ugyanígy a templom, hogy a templom bejárata előtt ott van az oltár. Majd holnap előre lesz szó, hogy a templomba nem lehet bemenni addig, most ezt így jó idézőjelben mondom, tehát én nem járulhatok Isten elé, amíg a bűnömet nem rendezem. Tessék megfigyelni, minden keresztény felekezet liturgiája úgy kezdődik, hogy az Isten tiszteleten vagy egy bűnvaló imádságot mondunk, vagy van ennek egy formulája is, hogy valljuk meg Isten előtt, hogy bűnösök vagyunk, és kérjük a bocsánatot. Így lehet kezdeni egy Isten tiszteletet, így járulhatok Isten elé, hogy megvallom, hogy én, bűnös ember, szeretnék Uram eléd járulni, bocsáss meg. És valójában be kellett mutatni az áldozatot, és aztán mehettek be az Isten tiszteletre, idézőjelben mondom ezt, mert ez csak egy képi kiábrázolása ennek. Aztán volt a szentély, és volt a szentek szentje, ahova senki nem mehetett be, a nagy engesztelési ünnepen minden évben egyszer a főpap a bárány vérével a kezébe járulhatott a szentek szentjébe, ami azt akarta kiábrázolni, hogy a bűnös ember csak az áldozati bárány vérével, tehát a kiontott vérrel, az engesztelő vérrel járulhatott Isten elé. Így mondja a zsidó levél, majd mindjárt olvasok belőle, így mondja a zsidó levél, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De miért? Azért, mert a bűn halálos, testvérek. A bűn halálos. Ez azt jelenti, tehát az áldozati bárány, maga az oltár azt üzeni, hogy ember, a te bűnöd halálos. A te bűnödért valakinek meg kell halni. A zsidó ember úgy élte meg ezt, mindig elmondom, mert mi beszélünk, ó, hát feláldoztak is báránykáját, kiengedtek az Istent, halleluja. Na nem így van, ám. Hanem mikor odavitte a báránykáját, rá kellett tenni a kezét a bárány fejére. És ezzel a kézrátétellel rávetette a bűnét a bárányra. De nem ilyen egyszerű volt, hanem rátette a kezét, és ott a pap előtt el kellett mondani, loptam, hazudtam, paráználkodtam, stb. És miközben így rávetette az állatra a bűnét, a pap elvágta a bárány torkát, ott fröcsögött a vér. És a zsidó ember átélte, hogy meghalt valaki helyettem. Tetszik érteni? Ez egy drámai jelenetem. Hát ezt is meg lehet szokni, ehhez is hozzá lehet szokni, de mert mi mindenhez hozzászokunk, és semmi nem ráz már meg bennünket, de valójában, ha most itt így kéne bemutatnunk az áldozatot, nagyon megrázna bennünket. Pláne ezt az elkényeztetett 21. századi embert. De aztán ugyanott van a zsidó levélben, hogy az lehetetlen, hogy bakok és bikák vére eltörölje a bűnt. Na most ezek az állatáldozatok a Mesiásra mutattak előre. Holnap majd a Páska bárányról lesz szó, és azért erről most nem akarok többet beszélni, mert akkor úgyis majd ezek előkerülnek, de azért mondtam, hogy Isten tiszteletet nem lehet bemutatni csindadrattával, meg zsebre dugott kézzel. Az idegeimre megy, testvérek, mikor egy hívő ember bevonul a templomba, zsebre dugott kézzel, ott olyan nyeglén viselkedik. Nem, ez valamit nem értünk akkor, vagy az Isten szent. Nem értjük. A ma már nem értük. Az Isten szent. És most nem a templom épületre kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy meg olyan dolgokat mernek mondani hirdetők, hogy hallod-e Úr Jézust? Ja nem, hát ő nem a haverom, ő Isten. Mély tisztelettel lehet csak megközelíteni. És azért zavar engem ez a rock csindadatta mindenféle zavar. De annyira zavar, hogy alig bírom elviselni. Mert szentségtelen. Mert olyan zen, ami önmagában szentségtelen, aztán odaírhatunk hozzá ilyen szép, meg olyan szép szövegeket, de olyan diszonáns a szöveg meg a dallam. Nem ezekről a kis gitáros énekekről beszélek, hanem azokról a kemény, szinte rockzenéről, amiket hallok sokszor úgynevezett istentiszteleteken. Amikor az Úr Jézus a Samária asszonnyal beszélget, aztán ugye leleplezi, hogy öt férjed volt, akivel most élsz, az nem férjed, hát akkor rögtön előhúzza ez az asszony a vallási kártyát, mert látom próféből, hogy akkor na beszéljünk csak egy kicsit, hogy hol is kell tisztelni az Istent itt a Garizim megyén, mert ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben. Ezzel akarja kihúzni magát ugye a kínos helyzetből, hogy most hát ha próféta átlátott rajtam, de azért beszéljünk másról, inkább a templomról, meg a vallásról, meg a felekezetről. Ezért jól lehet veszekedni. És akkor az Úr Jézus azt mondja, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, és az most van, amikor nem ezen a hegyen, és nem a jeruzsálemi hegyen tisztelitek az Istent, hanem az Isten lélekben és igazságban imádókat keres magának. Tetszenek érteni? Imádókat keres magának az Isten. Lélekben és igazságban. Itt a lélek nem a psziché, a pneuma, az Isten lelk által. És ha az ember ebbe belegondol, akkor vajon ilyen a mi Isten tiszteletünk? Vagy csak külsőségek, csak liturgia, de a szívünk nincs benne, mert azt mondja, hogy imádókat keres. Na de milyen az Isten? Hát most ő is olyan, mint mi, hogy mert mi is imádókat keresünk magunknak, aztán nem imádnak, akkor annyi neki. Tehát Isten is ilyen, hogy most imádni kell az Istent. Testvérek, csak őt kell imádni. És ha nem imádod az Istent, nem fogod szeretni az embertársadat se, mert képtelenség. Aki nem imádja az Istent, az alapjába véve szép lassan elembertelenedik. Akár hiszi, akár nem. Hát nem embertelenek ezek, hogy kiviszi a kisgyerekét a tófetre és feláldozza. Kinek áldozza fel? Hát az ördögnek. De most is megteszik. Csak most fehér műtővel, elegánsan. Most a mammon oltárán. De ugyanígy, ugyanez van. Nehogy azt higgyük, hogy Isten ezt másképp nézi. Ugyanolyan. Tudnék, nekem nincs jogom, én nem vagyok az élet és halál úra. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, Isten imádókat keres magának. Hát szóval ott van a parancsolat, tegnap felolvastam a sömát, meg a folytatás. Szeresd az Urat, a te Isten, teljes szíved, és ez az imádat. És komolyan én átélem, ha nem imádom az Urat, mert sokszor megszürkülök. Visszacsúszok, mint gondolom mindannyian, és akkor egyszer csak kezdem észrevenni, hogy olyan üres a szívem. Mások iránt is. Szeretetlen vagyok. Lehet, hogy nem látják még rajtam, mert általában az Úr időbe visszaránt még, hogy gyermekem, most hol is vagy te? És higgyétek el, hogy az igazi Isten tisztelet az, hogy imádjuk. Ugye olyan szép ez a magyar kifejezés, hogy imádkozás. Imádjuk az Urat. Nekem annyira tetszik a Kandakénak a pénzügyminisztere, azt olvassuk, az új fordítás így mondja, hogy Jeruzsálembe járt imádni az Istent. Meg is könyörült rajta az Úr. Találkozott az Úr Jézussal, megtérhetett, igen, mert ő imádni járt az Istent Jeruzsálembe. És mi meg elmegyünk sokszor a templomba, aztán nem tudom, hogy mivel van tele a szívünk, talán azt se értjük, hogy miről van ott szó. Most itt előkerült egyik nap a Felház című, megint egy újabb karizmatikus gyülekezet, ahol azt mondják, hogy nem kell prédikálni. Na kérem szépen, ahol ezt kimondják, onnan fussatok el, mint a nyúl. Mert az ige hirdetés, az Isten tisztelet alapmotívuma miért? Mert akkor beszél hozzánk az Isten. Ha nincs ige hirdetés, nem beszél az Isten. És akkor azt mondja, menj ebben a sarokba, menj abba, szóljál nyelveken, meg olvasd magadnak Bibliát. Milyen gyülekezet ez? Na most tessék meghallgatni, hogy az első gyülekezet, amire csak felnézhetünk, a jeruzsálemi gyülekezet, mivel volt foglalatos? Itt olvassuk az apostolok cselekedetei második fejezetében, a 42. versben, ezek pedig kitartón részt vettek az apostoli tanításban. Tehát itt az igényítetés. Ez első. Az Isten tiszteleten az első. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez az igazi keresztény Isten tisztelet lényege. Ott van igehirdetés, közösség, de a közösséget gondoljuk meg úgy, ahogy János apostol mondja, a mi közösségünk, közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tehát ez nem csak egy szimpla emberi klub, ahol úgy összejövünk, aztán vagy veszekszünk, vagy szeretjük egymást, hanem a mi közösségünk közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztusban. És a kenyér megtörése, ugye az úrvacsora, és az imádság. Hát ez az igazi Isten tisztelet. És Jézus Krisztus ezt adta elénk, ezt mutatta, ezt gyakorolta. De a zsidóságnál az Isten tisztelet még, hogy így mondjam, bonyolultabb volt, és a liturgiájuk sokkal színesebb volt. Nem az Ószövetségből fogom ezt megmutatni a testvéreknek, hanem az Új Szövetségből. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből gyönyörűen olvashatjuk, hogy az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje. Tetszik érteni? Ezt mondja a zsidó 9.1. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal a szent kenyerekkel, azt nevezték szentének. A második, a kárpiton túl pedig volt a sátor, egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek, ebben volt egy arany, füstölő oltár és a szövetség ládája, minden oldalról aranyjal borítva, a szövetség ládába volt az aranyedény mannával tele Áron kivirágzott veszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek bárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni, miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak az Isten tisztelés szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vérkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a Szentélybe vezető út. Tehát tulajdonképpen az elsőnek meg kell szűnnie, hogy létrejöjjön a második. Itt a zsidó levélből kiderül, amikor ezt a levelet írják, még áll a templom. Tehát még 70 előtt íródott meg a zsidókhoz írt levél, és nagyon világossá teszi a levél író apostol, hogy Krisztus aki az örökkői való lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a hol cselekedettől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát nagyon szépen bemutatja a zsidó levél is a régi, az Ószövetség, az első szövetség istentiszteleti rendjét, de a második szövetség már tulajdonképpen Jézus Krisztus. A templomnak az a jellege, ami a zsidóság templomának volt, megszűnt. Miért? Mert az Úr Jézus azt mondta, nagyobb van itt a templomnál. Tudni, hogy a templom az Istennel való találkozás helye. De az ember számára az Istennel való találkozás helye Krisztus. Ő a közben járó. Ő az, így mondja, hogy az ő teste a kárpitonát lehet bemenni. Ugye így mondja a zsidó levél, hogy Jézus teste az ő megtöretett, engesztelést bemutató teste tulajdonképpen a szentély kárpitja, amely egyébként látható módon ketté hasadt, amikor ő bemutatta az áldozatot, és megnyílt az út a szentek szentjébe, tehát az ember Krisztusért oda járulhat Isten elé. Ezért közben járul ő. És aztán látjuk, hogy itt még az ószövetségi reformációban milyen radikális módon megtisztította Józsiás az akkori istentiszteleti rendet helyreállította, és ebben a dologban itt még egy proféciára szeretnék kitérni, mert itt olvastuk is, hogy elmegy Bételbe, ez egy híres hely volt, mert amikor az Úr Salamon bűne miatt ketté szakította az országot, Roboám idejében, a fia idejében, akkor Jeroboám, aki egy lázadó főúr volt, és Salamon szolgája, Egyiptomba szökött, aztán mikor a tisztörzs lázadozott, akkor hazajött Egyiptomból, és az Úr neki is adta egy prófét, Ahija prófét által, neki adta a tisztörzset. Igen, ám csak itt jön az emberi féltékenység, amit az egyházban a papok között szégyenletes módon lehet mai napig látni. Na most a Jeroboám úgy gondolkodott, ha ez az én népem, ez a tíz törzs, ezután is följár Jeruzsálembe bemutatni az áldozatot meg az ünnepekre, akkor majd visszatér a szíve Dávid házához. Aztán én meg hoppon maradok. Na, ellenre kitalálta, hogy csináltatott két Isten tiszteleti helyet a népének, egyiket Dánba, másikat Bételbe. Aranyborjút öntetett. Hát döbbenetes, nem? Az Úr profétája azt mondja, ha engedelmes, ha megcselekszed mindazt, amit az Úr el, akkor állandóvá teszem a te házadat Izraelbe. Erre mit csinál? Aranyborjút önt. Azt mondja, eleget jártatok már Jeruzsálembe, most itt a ti istenetek, Izrael. És ez a bételi ortál ellen már Ámos proféta is profétált, aztán profétált egy névtelen proféta, akit itt olvashatunk a Királyok második könyvének a 13. fejezetében olvashatjuk, hogy oltár, oltár, így szól az Úr, egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Józsiás lesz a neve, ő majd feláldozza rajtad az áldozó halmok papjait, akik most rajtad tömjéznek, emberi csontokat fognak elégetni rajtad. Még azon a napon csodát is tett, és ezt mondta, ez a csoda annak bizonyítéka, hogy az Úr szólott. Íme az oltár meghasadt, kiömlik rajta a lévő hamu. Amikor a király, már mint Jeroboám, meghallotta az Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltáról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta, fogjátok el őt. De megbénult a keze, amelyet kinyújtott, és nem tudta visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet Isten embere tett. Aztán elkezd jajgatni Jeroboám, hogy könyörög, engesztelt ki az urat, hogy vissza tudjam húzni a kezet. És aztán megtettem. Ezt is Isten kegyelmes volt hozzá, de látjuk, hogy szó szerint beteljesedik az akkori profécia, ami több mint 100 évvel elhangzott, és valóban megszületik Józsiás, és valóban lerombolja a bételi oltárt, és bekövetkezik az, hogy az áldozó papoknak, papokat elégeti az oltáron, és megtisztítja az országot ezektől a bálványimádó helyektől. A mai világban, amikor hát tényleg az egyházban egyre több zűrzavar van, itt most nincs kivétel, tehát a keresztény felekezetekben mindenütt óriási a zűrzavar, és csak egy Gerhard Salomó könyvéből olvasok pár sort, hogy már 1983-ban tessenek meghallgatni az egyházak világtanácsával, mikor történtek. Végül az egyházak világtanácsának 1983-ban Vancouverbe tartott konferenciája magán hordta kifejezetten a hamis profécia minden ismertető jegyét. Így kérdették azt az utopisztikus célt, hogy ezt a világot át kell változtatni Isten országává. Mégpedig, most tessenek figyelni, mégpedig a nemzetközi demokratikus szocializmus által. Vajon teljesen hiányzik-e az egyházak világtanácsának áttekintése, amikor ilyen nézeteket képvisel? Amikor megtörtént ugye a Szovjetunió bukása, kiterült, hogy az egyházak világtanácsa egy az egyben a KGB kezébe volt. És akkor a papjaink meg úgy csinálnak, mintha ezek a világszervezetek, ezek valami pozitív dolgok lennének, ezek munkálkodnak a pogány ökumenén és mindennel, mert most tulajdonképpen hogy is keveredünk bele ebbe a helyzetbe? Úgy keveredünk bele, testvérek, hogy már közös templomot építenek, Berlinbe építik az ő házát. Nem templom, nem mecset, nem zsinagóga, az ő háza. Zsidó teológia, protestáns teológia, muszlim teológia közös papokat képez ki. Mert a cél az, hogy egyesítenek bennünket. És így alakítják ki a világegyházat. Itt a szemünk láttára történik, aztán a papok ugyanúgy viselkednek, mint ezek a zsidó papok. Hát, ha nem az úroltánál keresem meg a kenyeremet, majd megkeresem a másiknál. Hát nem tudok mást mondani, testvérek, mert ha hűségesek volnának az úrhoz a főpapjaink, akkor itt zengene a világ az ő tiltakozásuktól, nem? De annyira nem figyelünk oda, hogy ki találta az egészet ki, akire itt hivatkozik Vancouverben az egyházak világtanácsa. Amikor 2010-ben Magyarország, Pécs a Európai Unió kulturális fővárosa volt, akkor a marxista filozófus hozta a hármas kereket Pécsre. Ezt Németországba öntötték. Egyik küllő a zsidóság, másik küllő a kereszténység, harmadik küllő a mohamedánok. És kérem szépen, a szemünk láttára tesznek főpapok olyan nyilatkozatokat, amik egészen megdöbbentőek. A pápa testvéreinek nevezi a mohamedánokat. Hát könyörgöm, ez teológiai nonsens. Ez teológiai nonsens. És mi lesz ebből? Megszületik a nagy világegyház, a nagy parázna. És aki ebbe a világegyházba benn marad, az meg fogja tagadni Krisztust, mert tessenek végig gondolni. Megvan ám ennek a teológiai magyarázata. Azt mondják, kérem szépen, a zsidóság, a kereszténység, a mohamedán Ábrahám istenét tiszteli. Tehát akkor ezen az alapon ezt a három vallást lehet egyesíteni. És akkor most tessék megmagyarázni, hogy Habermas, aki egy marxista filozófus, annak miért fontos az, hogy ezeket a vallásokat egyesítje. Ő elmondta 2002-ben, Frankfurtba, a Szent Pál Székes Egyházban, amikor megemlékezett a két New York-i torony lerobbantásáról, és azt merte mondani, hogy minden háborúnak vallásos okai vannak. Hát igen, aztán rájöttem, igaz van. Mert mindig a mammon miatt van. Én úgy tudtam, hogy az olaj miatt van, meg a pénz miatt, meg a gyarmatok miatt, én eddig így tudtam, de ő azt mondta, hogy a vallások miatt, és ezért kell a vallásoknak be, így mondta, alá kell rendelni magukat minden vallásnak a demokratikus államhatalom törvényének, erkölcsének, és el kell egymást fogadni. Miért foglalkozik ezzel egy marxista filozófus? Azért, testvérek, mert van neki egy főnöke. Azért, mert különben érthetetlen. Egy Isten tagadó ember miért foglalkozik? Ugye, és itt van milyen erkölcsöt, itt a gender, és milyen erkölcsöt akarnak velünk elfogadtatni? Hát, iszonyatos. És hódolunk be. És sorba fogadják el a nyugati egyházat. Sorba fogadják el. És a szemünk láttára történik, és egyszerűen az emberek nem értik. Hát ugyanoda jutunk, mint Izrael. Ugyanolyan ítélet alá fogunk esni. Na de most rendben van, ez van körülöttünk, és ez sodor majd bennünket. Hogy fogunk megállni? Te testőrem, én hogy fogok ebben megállni? Na nem az a kérdés, hogy most itt, tehát nem, ott nem állhatunk meg a kérdés tárgyalásával. Hát ez van, mit csináljunk, de én most melyik úton fogok tovább menni? Ez a kérdés. Hogy fogok én viszonyulni ezután az én Uramhoz? Én is hagyom, hogy az én hitemet összemossák mindennel. Vagy pedig ragaszkodok az én drága Uramhoz, Jézus Krisztushoz. De ez lehet, hogy veszélyes játék lesz egy idő után.
Isten váltja, de és a keresztények ezt tették, és mentek a Máriára.
Így van. Tehát tulajdonképpen, most még pillanatilag ez nem veszélyeztet bennünket, de olyan veszély már van ma is, hogy emberek rövidebbet húzzák akkor, amikor például most történt Svédországban, már tegnap elmondtam, hogy csak azok kedvére, akik nem hallották, hogy egy muszlim iráni nő megtért, ezt elmondta a televízióban, erre kiutasították az országban. Azért, mert megvallott a Krisztus. Tehát ilyen korba jutottunk, de hogy jutottunk ide? Úgyhogy mi mindnyájan langymelegek voltunk, mindnyájan azok voltunk, és igenis reformációra van szükség az én hitemnek, és én hiszem, hogy a tiednek is. És hogy megújulni a Krisztus imádatába, az Isten imádatába, és hogy az egész életem Isten tisztelet legyen. Hogy úgy éljek, hogy az Úr dicsőségre van, ki tudjuk írni Solo Deo Gloria, mi mindent szépen kipingálunk, meg írjuk, aztán mi van mögötte? Tényleg az ő dicsőségére élek? Most magamtól kérdelem. Hát sokszor megszégyenülök, nagyon, nagyon megszégyenülök, és akkor könyörgök az Úrhoz bocsánatért, mert nagyon sokszor megszégyenítem őt. Többnyire ezzel a langyos viselkedésünkkel bántjuk meg legjobban a mi Úrunkat. Nem ég a szívünk. Nincs benne az imádat, nincs a szeretet. Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, a szíve távol van tőlem. Ebbe kell megújulnunk, testvérünk, és komolyan, mert most még lehet megújulni. Most még itt az idő, hogy megtegyük ezt, és mindig arra gondolok, hogy a kis hitűségünkre nézve, mindig arra gondolok, hogy amikor az Úr Jézus elrendeli a világmissziót, mert azt rendelte, menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítvánnyá minden népek. Kinek mondta? 11 embernek, testvér. Mit? 5-ször annyian vagyunk. Vagy 6-szor. 11 ember, és meghódította a világot. Mert ők valóban az Úr dicsőségét keresték. Tehát nem szabad nekünk ilyen pesszimista módon. Igenis látni kell, hogy miben vagyunk, mert azért kell látni, mert akkor meg kell tisztulni. És ha nem tisztulhat meg egy közösség, akkor ki kell menni. Tehát meg kell értenünk, hogy egy radikális változásra van szüksége a hívő népnek. A hívő népnek van szüksége erre. Ami látjuk, hogy viselkednek a hitetlenek, látjuk, hogy viselkednek a vallásosok, akkor azt mondjuk, hogy hát én ennél sokkal jobb vagyok, akkor ebbe szépen meg is öregetjük a vállunkat, aztán megnyugszunk. És megtérnek körülöttünk az emberek? És azt mondják rólunk, hogy igen, ez az ember, ez valóban a Krisztus gyermeke. Mondják rólunk. Hát attól félek, hogy nem nagyon. És ugye így mondja az ige, hogy miattatok káromolják ezt a szent nevet. Hát ugye milyen gyalázatos dolog, mikor a kereszténység miatt, a hívő vagy kevésbé hívő nép miatt szidják az istentelenek, meg a pogányok a keresztényeket. És ez nincs más. És a megújulás, a megtisztulás, testvérek, ott nem csak arról van szó, hogy megvallom a bűneimet és bocsánatot kérek. Ez az első lépcső. A második az, te vagy az Úr. És leborulva imádom őt. Ez a második lépcső, ezt hagyjuk mi ki. Még lehet, hogy azt is kimondjuk, hogy te vagy az Úr, csak lehet, hogy éppen a harmadik hiányzik, hogy leborulva imádom őt. És csak ez hozhat helyre bennünket, meg vagyok győződve. Hogyha én is, meg te is imádjuk a mi drága Úrunkat. És ne szégyeljük, hanem tényleg szívből, szeressük őt, teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Imádkozunk. Uram, szorongató korszakban éltünk, és látjuk is, hogy súlyos viharfelhők gyülekeznek az égen, és mégis olyan lazán tudunk viselkedni, élni, és minket is sodor ez a élvezeteket és sok szórakozást, gazdagságot kínáló világ, és olyan szomorú, hogy a lelkünkbe sodródunk el, Uram, és távolodunk tőled, és nem vagyunk abban a helyzetben, hogy átjárhassa mi szívünket, lelkünket, az a tőled kapott szeretet, a felülről való szeretet, a lelked által kapott szeretet, amikre olyan nagyon szükségünk van, hogy elsősorban feléd sugározzuk ezt vissza, másodszorban, Uram, hogy tovább adhassuk az őszinte, igazi, isteni szeretetet, amelyben ott az önfeláldozás. Olyan kényelmesek vagyunk, annyira féltjük magunkat, Uram. Látod, hogy mennyire húzódozunk attól, hogy áldozatokat vállaljunk, pedig te elénk élted, Úr Jézus. Te mindent feláldoztál, életedet is. Nem volt drága, Uram, a te életed, hogy engem, minket egyen-egyen megváltsa. Hadd rendüljön bele, Uram, a szívünk, és hadd tudjunk igazán szeretni, imádni téged, és hadd legyen mindenkor hálás a szívünk. És hadd mutassuk ki, Uram, irántad a szeretetünket úgy, ahogy te mondtad, ha szerettek engem, megtartjátok az én igémet. Bár csak így tudnánk élni nap, mint nap. Így kérünk most, hogy ez a hét is hadd legyen alkalom arra, hogy te megújítod, Uram, velünk is a szövetségedet, ahogy Józsiással megtetted. Amen.